Miam hallgatóit, a Felvidéki Beszélgetés műsorunk veszi kezdetét, ahol Müller Péter mérnök úrral beszélgetek, a Lévai Szent László körvezetőjével. Fogadják a hallgatóink szeretettel.
Sok szeretettel köszöntöm én is Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
Egy kicsit meséljen a Lévai kötődéséhez, mert az, hogy most egy városi szervezetnek a vezetője, az vajon milyen régre nyúlik vissza, hogy ön számára fontos ez a település, ahol most él, és most igyekszik a lelki-kulturális életét is segíteni?
Gyakorlatilag igen, én Léván születtem 1967-ben, és hát a szüleim és a nagyszüleim is lévaiak, és még visszamenőleg jó néhány generáció, a kötődés az nagyon, nagyon mély Lévához. Hát itt végeztem már az alapiskolát, ugye előtte az óvodát, mindent magyar nyelven, aztán a magyar tanítási nyelvű gimnáziumba, Komáromba kerültem, akkor ezt így hívták, hogy most ez a Sely János gimnázium, ott érettségiztem, ezt követően aztán Prágába a Csemmű Egyetem magfizikai, fizikus mérnöki karán végeztem.
A szakmája ez mennyire volt kérdéses önben? Hogyan választotta ezt meg? Tehát szeretett volna a szülőföldjén tevékenykedni, tehát hogy a város közelében dolgozni valamit, vagy pedig a szakmai kíváncsiságának eleget tenni és tanulni, akár hogyha külföldön van, vagy messzebbre is kerül? Hogyan alakult ez?
Tulajdonképpen már gyerekkorom óta kötődésem volt, főleg ilyen természettudományi tantárgyakhoz, hogy már mindjárt itt Léván az alapiskolában egy nagyon jó tanáraim voltak úgy matematikából, fizikából, kémiából, úgyhogy említhetném a Újvári tanítónénit, akkor a Horváth Bálint tanítóbácsit, vagy a Víg tanítónénit, de ugyanúgy a nyelvekben is, magyar nyelvben, Janovicki tanítónéni, szlovákban, Benedek tanítónéni, és a történelmet is szerettem, ott pedig szintén a Benedek tanítónéni és a Danci tanítóbácsik voltak rám nagy hatással, de mindenképpen a természettudományok felé irányultam, ugyanis lehet, hogy az is nagy hatással volt rám, hogy volt egy ilyen fizika szakkör, matematika szakkör, és ott jól éreztem magamat. És aztán ez is talán irányította a Komáromi Magyar Gimnáziumba, ami a mai napig is ugye a természettudományi tantárgyok oktatásába kiemelkedő.
Családja mennyire támogatta ebben, vagy volt-e esetleg ilyen példa ön előtt?
Teljes mértékben támogattak ebben a család, úgyhogy a nagyszüleim is, ők iparosok voltak, úgyhogy így a műszaki tárgyakhoz vonzódtak. Apukám is, ő gépészként, úgyhogy ez a támogatás teljes mértékben megvolt. És aztán ez még csak erősödött épp a Komáromi Magyar Gimnáziumba, mert ott szintén ez a szakköri tevékenység ez nagyon erős volt, tanulmányi versenyek, itt a Szlovákiában olimpiászok, illetve Magyarország fele volt, hogy a középiskolai matematikai lapok, abban is sokat tevékenykedtünk, ottani feladatokat oldottunk meg. És aztán itt tulajdonképpen jutottam el Prágába, az pedig a Cókoly tanár úrnak volt egy ilyen ajánlása, Csemmű Egyetemen a magfizikai és fizikus mérnöki kar.
Tehát ez azért a tudományokon belül is egy különleges irány. Milyen elképzelései voltak erről, vagy akár elvárásai is, hogy aztán mennyire lehetett akkoriban elhelyezkedni mondjuk egy ilyen végzettséggel?
Pont ilyen szempontból a legrosszabbkor végeztünk. 1989-ben voltam én harmadikos, és hát tervem az volt, hogy valamilyen kutatóintézetben dolgoznék tovább, és addigra tulajdonképpen ezek javarészét már felszámolták. Amúgy is szerettem volna haza kerülni, és mivel akkor a Mohi atomerőműnek a építkezése az meg volt szakítva, viszont az oktatás is, az is vonzott. 6 évig a Zselízi Magyar Gimnáziumnak voltam a tanára. És aztán, mikor beindult újra a Mohi atomerőműnek a befejezése, akkor tulajdonképpen 1996-ban kerültem az erőműbe, és azóta ott dolgozom.
Az ön feladata jelenleg mire irányul?
Hát én a nukleáris biztonságosztályon belül a balesethárítás szakosztályon dolgozom, és a feladatom az erőmű balesetelhárítási központja, annak vagyok egy ilyen rendszergazdája, és ezen kívül van egy állandó balesetelhárítási szervezet, amely 24 órás ügyeletet tart, és ezeknek a tagjainak a kiképzésébe, úgy elméleti, mint gyakorlati kiképzésébe, illetve baleseti forgatókönyveknek a előkészítésében veszek részt.
Tulajdonképpen itt egy kapcsolódást is láthatunk ebben a fajta szervezésben, tervezésben, hogy a hiba lehetőségeket mindig fel kell mérni. Nyilván a Szent László kör működésében is az egyes rendezvényeknél alaposnak kell lenni a szervezésben. Hogyha a személyes feltöltődéséről kérdezném, hogy mi az, amiből ön is energiát merít, amivel úgy érzi, hogy ez újra tölti önt, akkor ebben a Szent László kör vezetése, ez mennyire inkább elvesz, vagy tud hozzáadni az aktivitásához?
Egész biztos, hogy ez is feltöltődést nyújt az embernek, mert ezekre a rendezvényekre készülve sok minden új dolgot megtud az ember. Szerettem is tanulni, és a mai napig is új ismeretek megszerzése az nekem örömet okoz, úgyhogy legyen az természettudományi jellegű, vagy humán jellegű, vagy akár a hitélethez kapcsolódjon.
A Szent László kör vezetőjeként miben merül ki az ön tevékenysége?
Mi tulajdonképpen a Szent László kört 2013-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy a lévai magyar ajkú római katolikusok saját kezdeményezésükből hitéletüket és hitükből fakadó hagyományaik ápolását a templom falain kívül is rendszeressé tegyék. És elsődlegesen minden nemzedék, de kiváltképpen az ifjúság számára. Hát a lévai Szent László kör célja az alapvető keresztény emberi értékek, családi hagyományok, nemzeti identitás ápolása és megerősítése a keresztény erkölcs szellemében. És nekünk tulajdonképpen volt is hova rákapcsolódnunk, mert ez a kis társulás folytatója kíván lenni a valamikori lévai katolikus kör, a lévai női Mária kongregáció, a lévai férfi Mária kongregáció, vagy akár a lévai keresztény munkásegylet értékeket hagyó tevékenységének.
Ezek a csoportok valahogy megfogyatkoztak létszámban, hogy mondjuk vannak olyan tagok, akik korábban, mondjuk az idősebbek közül, akár ezekben az említettekben is ténykedtek?
Hát sajnos ezek az említett szervezetek, ezek 1945-tel megszűntek. Ugye mind a kitelepítés, mind a vallásüldözés lehetetlenné tette ezeknek a szervezeteknek a működését.
Tehát nagyon egy nagyobb időbeli űr az, ami
igen,
a távlatában újra alakult egy ilyen szervezet.
Igen. Története tulajdonképpen az, hogy nekünk a lévai Szent Mihály templom tornyai között van egy 4,5 méteres Szent László szobor. És ez úgy függ össze, szóval mondjuk a Szent Mihálynak van felszentelve a templom, és mégis Szent László szobrál közötte, hogy pontosan mikortól volt Szent Lászlónak szentelve a lévai templom, azt nem tudjuk pontosan, de egy 1561-es vizitáció a lévai plébánia templomot úgy említi, hogy Szent Lászlónak van szentelve. Aztán jött a reformáció, ellenreformáció korszaka, és mikor a református egyház, illetve a ágostai evangélikus egyháznak is már volt saját temploma, akkor az 1647-ben már Szent Mihályra volt szentelve a lévai templom, és azóta is ő a védőszentje. De 1808-ban Léván egy olyan nagy tűzvész volt, a városnak is egy jelentős része elpusztult, és a lévai templom torony is. Aztán jött 1848-as forradalom után abszolutizmus, úgyhogy abszolút nem voltak jó feltételek a templom tornyainak újjáépítésére, mert nagyon szűkös volt az élet, és végül aztán 1902-re, vagy csak nem 20 évnyi anyagi forrásgyűjtés után Báthy László legendás lévai plébános vezetésével annyi adományt gyűjt össze, hogy nem egy tornyot, hanem kettőt tudtak építeni, és akkor, hogy a régi védőszentre emlékezzenek, akkor a két torony közé Szent László szobrát emelték, és ez Hölzer Albin budapesti szobrászművész alkotása, és a híres pécsi zsolnai gyárban pirogránitból készült el ez a szobor. És valamikor 2012 közepén Ilkovics Sándor doktor mondta nekem, hogy felmutatva szoborra, hogy Szent László vigyált ránk, és hogy jó lenne hozzá kapcsolódó valami egyházi kiskört, társulást létrehozni. És így fokozatosan kialakult egy kis csoport, amely megalapította a Lévai Szent László kört.
Mesélne egy kicsit arról, azokról a hagyományokról esetleg, hogy Léva és környékén Szent László tisztelete, ez mennyire élt az emberekben?
Hát így tulajdonképpen, mint egyházi vonalon Szent László tisztelete a gyerekkoromból, ilyen emlékeim nincsenek, hisz akkor ugye nagyon korlátozott volt a vallásgyakorlás, akár ilyen körmeneteket is kifejezetten csak a templomon belül lehetett tartani, hogy esetleg magyar szentekről szóló énekeket énekeljünk, ez is elképzelhetetlen volt. De így a helytörténetet is fokozatosan tanulmányozva, Szent László fiatal hercegként a nyitrai dukátust vezette. Ugye abban az időben a királyi öröklődésnek olyan volt a rendszere, hogy míg az egész országon uralkodott a megkoronázott király, addig a trón várományosa, hogy a uralkodás gyakorlatába szertegyen gyakorlatra, ő vezette a ország egyharmadát, amely volt a dukátus. És ennek a dukátusnak mondjuk akár Béla király idejében, vagy de főleg első Géza király idejében, Szent László itt nagyon közel Lévához, a nyitrai dukátusban rengeteget tartózkodott. És tulajdonképpen a Garam Szent Benedeki apátság megalakulása is első Gézához köthető. A legenda úgy mondja, hogy a Garam mellett vadászott, és egy este a Garam partján táborozott le kíséretével. És ekkor vívta ő ugye harcát Salamonnal, András király fiával, ugye András király akkor már meghalt, de hát ő volt a trónörökös. Pont ezen a viszályon, mint keresztény uralkodó első Géza is ezen gyötrődött, és a túl oldalán a folyónak egy fény pillantott meg egy sziklás parton. És amikor átjutott oda a túlpartra, egy tisztáson nagy fájdalmában látta Salamon térdelni, tehát az ellenfelét. És ez a látomás annyira meghatotta őt, hogy elhatározta, hogy ezen a helyen épített egy apátságot. És ez lett aztán a Szent Benedeki apátság. Ugye hát első Géza 1074-77 között uralkodott, ekkor már Szent László egy jó 24-25 éves fiatalember volt, úgyhogy én elképzelhetetlennek tartom ismerve az ő vallásosságát, hogy a Szent Benedeki kolostort fölne kereste volna. Lévához szoros kötődést azt nem tudunk semmiért kimutatni, mert gyakorlatilag Léva első írásos említése jóval későbből való, mint Szent László élete.
A Szent László körnek vannak esetleg ilyen élményeik, amikor az említett szent nyomát keresik a környéken, lelki programokba bekapcsolódnak az ő tiszteletébe?
Természetesen. Úgyhogy mi alakulásunk már első évében a nyitrai Szent László emlékmisén vettünk részt, és azóta minden évben rendszeresen, ugyanis Szent László király Nyitrán hunyt el, ugye 1095. július 29-én, és a zoborajai magyarok, hát szegény megboldogult maga Ferenc vezetésével minden évben megrendezik a Szent László emlékmisét. Ez minden év július utolsó péntekén van. És hát az első szentmisén pont Böjte Csaba volt a celebráns, úgyhogy általában magyarországi püspököket, neves egyházi személyiségeket hívnak meg főcelebránsként erre a szentmisére, és azóta mi töretlenül részt veszünk ezen a szentmisén. Ezen kívül 2017-ben volt a Szent László emlékév, akkor itt mi Léván 3 előadást is tartottunk Szent László királyról, az életéről, az emlékezetéről és az erekéiről, ez 3 külön előadás volt, és abban az évben részt vettünk a Szent László emlékévé megnyitásán is, ami februárban volt, Győrben, és ugyancsak nyáron Győrben a Szent László emlékmisén, mely végén a Győrben őrzött Szent László Hermával a városban egy körmenet volt tartva. Ezen kívül bármilyen zarándoklatra, ha indulunk, autóbuszos zarándoklatra, mindig készítünk a zarándoklatra egy kis énekes füzetet, és az autóbuszban ezt mindenki megkapja, hogy ott közösen énekeljük, és aztán a szövegeket a kottával mindenki hazaviszi, és otthon is ismerkedhet. Nem csak Szent László, de magyar szentjeink őszóló szép énekeinkkel.
Vannak esetleg valamilyen egyéb jelképeik is?
Igen, tulajdonképpen zászlónk már 2013-14-től, ha jól tudom, van. A logónk az 2013-ban, tehát a tevékenységének első évében megszületett. Pap Zsolt elnökségi tagunk jóvoltából Szabó Otto kassai grafikus művész készítette el a lévai szobor alapján egy nagyon szép ábrázolását a Szent Lászlónak, és hát ebből lett aztán tulajdonképpen a kör logója. A zászlónk is ezt a logót viseli, és a elnökségünk ifjú tagjai javaslata volt, hogy legyen egy ilyen egyenpólónk, hát végül egy ilyen sárga egyenpólónk lett, aminek a hátára ugye fel van írva a lévai Szent László kör, és elől pedig a szívünk fölött a kör címere.
Említeni tetszett, hogy már a megalakulásuknál is valahol a fiatalokat szerették volna elsődlegesen megszólítani. Hogy alakul a csoportnak a létezése, létszámát tekintve mennyire tudnak fejlődni, miként változnak?
A legutolsó elnökségi ülésünk alapján, akkor tulajdonképpen megújítjuk a tagságot, hát jelen pillanatban van 62 tagunk. Úgyhogy ez sokkal kevesebb volt természetesen az elején, de fokozatosan csatlakoznak hozzánk, és nem csak Léváról, de Léva környékéről is, például Garamkálnáról egy nagyobb csoport tagja a körünknek, ugyanis ők rendszeres résztvevői a zarándoklatainknak, illetve kirándulásainknak.
Kedves mérnök úr, hogyan tudják megszólítani a fiatalokat?
Természetesen a gyerekek egy nagyon fontos célcsoportunk és az ifjúság, és számukra is különféle rendezvényeket szervezünk, például Mikulást, hogyha van egy Szent Miklós ruhánk, például a Revicki házba, Álarcosba állt, szerveztünk, aminek az volt a címe, hogy kívül-belül váljunk szentekké, tehát különféle szenteknek öltözhettek a gyerekek, röviden elmondták az életüket, és ezen kívül karácsony előtt mindig adventváró játszóházat tartunk, ahol karácsonyfa díszítés, mézes kalács díszítés, ők akkor díszítik fel a Revicki ház karácsonyfáját, már Betlehemet is készítettek ekkor. A körünknek már 9. éve van egy Lévai Csengettyű szó nevű újságocskája, ami havonta egyszer jelenik meg, A5-ös formátumban 4 lapon, ahol van egy ilyen vezércikk, utána szívhez szóló történetek, híres szentjeinket, amelyek adott hónaphoz kötődnek, mutatjuk be. Ezen kívül kifestő feladványok, természetesen a hitéletünkkel kapcsolódó, és a gyerekek ezeké a feladatoké pontokat kapnak, ugyanúgy a szentmise látogatásé, és év végén ezt kiértékeljük értékes könyvekkel, egyházi jellegű DVD-kkel, videókkal ajándékozzuk meg a gyermekeket. Ugyancsak rajzversenyeket szervezünk, ugye voltak itt nagy emlékévek, mint a Szent László emlékév, a Rákóczi Ferenc emlékév, a Mátyás király emlékév, titkárunk Ilkovics Krisztina kincskereső játéka. Nagyon kedves a gyerekeknek, ahol tulajdonképpen a Szent László logót különféle feladványokkal a város különféle helyein rejti el, és az indíciók a lévai csengettyű szóban vannak, és ezt a játékot nagyon élvezik a gyerekek, természetesen itt is értékes jutalmakban részesülnek. Ezen kívül gyermeknapot szerveztünk, vagy itt Léván, vagy az Ipoly mentén, Garam mentén, úgyhogy így próbáljuk a gyerekeket is bevonni a Szent László kör életébe, illetve nekik programokat szervezni.
Hogyan tudnak még együttműködni a lévai magyar hívek lelki vezetőjével?
Jelen pillanatban Bencsik Tibor, a mi lelki atyánk, ő Deméről ingázik Lévára. Sajnos Léván nincs már Léván lakó lelki atya, de Tibor atya nagy lelkesedéssel és nagy-nagy szeretettel végzi a mi lelki gondozásunkat. Mi csak csodálni tudjuk őt, hogy ebbe a sok utazásba, tevékenységében, mert ezen kívül ugye még Demén környéke száz, még Iposságra is jár kisegíteni, hogy annyi energiát, szeretetet tud irányunkba sugározni.
Közösen is szerveznek, vagy csak meghívják a rendezvényeikre?
Természetesen a rendezvényeinket Tibor atyával ezt mind konzultáljuk. Most a Tibor atya javaslatára egy felnőtt hittanóra indult, aminek nagyon nagy a látogatottsága. Minden hónap második kedjén jövünk össze a Revicki házba. Körünk további rendszeres tevékenységéhez tartozik lelki atyákkal való találkozás, az ő előadásaiknak a meghallgatása. Mint volt lévai lelki atyákat, üdvözölhettük már körünkben Vanda Károly atyát, Bíróci István atyát, Pintér Zoltán lelki atyát, ezen kívül Csahula László értékes egyháztörténeti előadásait hallgattuk meg. De vendégünk volt Puskás Róbert Antal atya, akkor még mint pálos szerzetes, most már ő a magyarországi pálos rendfőnöke.
Ez az említett Revicki ház, ez valamelyest székhelye a Szent László körnek is?
Tulajdonképpen a Revicki társulás tulajdonát képezi, Léván úgy működik, mint magyar ház, és ebben az ingatlanban van tulajdonképpen a Revicki társulásnak, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának, a 46-os számú Kittenberger Cserkész csapat és a Lévai Szent László körnek a székhelye. Úgyhogy itt aztán van több terem, kisebb terem, egy nagy közösségi terem, amely valóban alkalmas, akár 120 személyt befogadó rendezvényeknek is a megszervezésére.
Kicsit arról kérdezném még a mérnök urat, hogy az íráshoz való affinitása, vagy ez, hogy miért fontos az ön számára?
Tulajdonképpen a Szent László körnél hamarabb kezdtem a tevékenységemet a Revicki Társulás helytörténeti szakosztályába. Talán 2005-ben tartottam az első előadást, az is egyházi jellegű volt, mégpedig a nagymamám inspirálására, ő diákja volt a Lévai Szatmár Irgalmas Nővérek Intézetének, és a ő elbeszélései alapján keltődött fel a figyelmem ez intézet iránt, és végül aztán úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt könyv formájában. Először egy előadást, 2005-ben egy előadás formájában bemutatni, és aztán fokozatosan még gyűlt az anyag, és a Revicki társulás bontozásában aztán ez egy könyv formájában is megjelent. És hát tulajdonképpen ez a helytörténeti kutatás is mutatta, hogy a lévai helytörténet mennyire szorosan összefügg az egyház történetével. Ugye már itt említett egyletek, azok mind a egyházi közösségekből nőttek ki, és hát a Szent László kör első rendezvénye 2013. januárjában is az egy előadásom volt a lévai római katolikus egyházi élet történetéről, ahol röviden az összes egylet életét bemutattuk, tehát megmutatva azt, hogy a alakuló Szent László kör életének van mire épülnie, és fontos is, hogy ez a szép hagyomány folytatva legyen. Egyetemista koromban Prágába jártam, ugye Adi Endre diákkörbe, volt egy ilyen ötlet, hogy valaki felkészül egy adott témából, legyen az természettudományi vagy humán jellegű, és akkor egy ilyen kis előadást tart, tehát megosztja az ismereteit másokkal, tehát ez egy ilyen gyors ismerete átadás lenne egymásnak, és én is aztán azon a véleményem voltam, hogyha már én ezt így összeszedtem, akkor érdemes akár egy órás előadást megosztani másokkal is. Így is kerültem én a helytörténeti előadás sorozatba fokozatosan, mint előadó, és aztán kis tudósításokban lettek ezek az előadások a sajtóban is bemutatva, vagy közölve, és hát láttam, hogy egyszerűen ez olyan szempontból jó dolog, hogy a itteni lévai magyarok életet adnak magukról, és akkor, mikor a 2013-ban a Szent László kört alakult, ez már természetessé vált, hogy akkor a Remény katolikus hetilapunkba, vagy internetes portálokra is elküldtük ezeket a tudósításokat. Például a Remény katolikus hetilapba az előadások alapján bemutattam Báthy László, Szepes Imre, dr. Kucsera Ferenc életét, és ezen kívül, ha nem is lévai születésű, de lévai kötődésű Erdős Imre, a branyiszkói hős, aki a lévai piarista gimnáziónak volt a diákja. Úgyhogy ez még egy külön csoportja híres lévai személyiségeknek, akik diákjai voltak a két nagyon híres lévai középiskolának, a 1815-ben alapított lévai piarista gimnáziumnak, illetve 1870-ben alapított Magyar Királyi Tanítóképezdének.
A történelmi érdeklődését az íráson és az olvasáson kívül is konkrétan kitágította tárgyi emlékek gondozására. Melyek azok, amelyek már-már feledésbe merültek volna, vagy szükség volt rá, hogy a jelenkorunkban is figyeljünk rá, és karbantartjuk, gondozzuk, megőrizzük őket?
Hát ez így van. Amúgy általánosságban is érdekelt a történelem, de a Remiszki társulásban, jól tudom, 2004-ben indult egy előadás sorozat, a Barsi Múzeum nyugalmazott igazgatója dr. Sándor Károly indította, és akkor kezdtem járni ezekre előadásokra, ez havonta egyszer volt, és hát megdöbbentem, hogy mindent nem tudok saját városom történetéről. Aztán úgy fokozatosan kezdtem gyűjteni az anyagot, a Barsi Múzeumba Novák Medőr, aki Margarétában is mecénást találtam, aki támogatott ebben a kutató munkában, a lévai levéltárban, szegény megboldogult, Keszák Péter volt igazgató, de most Vince László levéltáros is segítségemre van, ha valamit kutatok. És így tulajdonképpen fokozatosan rakódtak az információk, aztán szelektáltam, gyűjtögettem, és ami még szintén nagy impulzust adott, ez a szkenner lapolvasónak a megjelenése. Mert gyakorlatilag otthon is tudom, hogy a családi fényképtárban van akár több mint 100 éves fotó, egy darab, és akkor, hogy ki is legyen az. És ez a lapolvasó digitális feldolgozás által mindenki tulajdonképpen. Épp ezért, mikor például a Zárda iskolának is a történetét kutattam, akkor a volt zárdai növendékeket felkeresve senkitől nem kértem el konkrét dokumentumot vagy fotót, csak kölcsön kértem, és digitalizáltam, és hogy tudtam rendszerezni, és abból a rendszerezésből is aztán új ismereteket kaptam.
Szóval az Árda épülete még megmaradt?
Megvan, igen. Ez a katolikus Lébánia és a katolikus templom között található, hát most Lébán úgy hívják, hogy a Fehérház, de ha megyünk a plébánia fele, a főbejárat fölött még a vakolatban olvasható, hogy irgalmas nővérek intézete.
Ön hogyan fordult a lévai sírok gondozásához?
A első kiadvány Léván, amiben mint társszerző részt vettem, az a lévai neves személyiségek sírhelyének a feltérképezése volt. Az én a katolikus temetőt kaptam, aztán elvállaltam a evangélikus temetőt is, és a lévai katona temetőt. Ez egy nagy sikerű könyv lett, úgy, hogy már nem is lehet kapni. Most gondolkozunk azon a Remiszki társuláson belül, hogy utánnyomást csinálunk belőle. az is tulajdonképpen az egész lévai történelem, ott van a temetőben a neves személyiségek is, és valóban az emberek megismerhették ezeknek az embereknek az életét. A Szent László kör tevékenységének fontos része dr. Kucsara Ferenc, lévai születésű szentendrei káplán emlékének ápolása, aki 1919-ben Szentendrén a Tanácsköztársaság áldozata lett. Tehát mártír halált halt Szentendrén. A szüleinek a sírját láttam, hogy nincs gondozva, és ezt kezdtem először személyesen gondozni, aztán a Szent László kör segítségével. A Szentendreiek 2019-ben Kucsara atya mártír halálának 100. évfordulóján a városban Kucsara Ferenc emlékévet hirdettek, és akkor szoros kapcsolat indult tulajdonképpen a két magyar katolikus közösség között, a Szentendre és a lévai között. Volt egy püspöki emlékmiseik Léván, még június közepén Mohos Gábor volt a főcelebráns, de itt volt a szentendrei plébános úr Plankenstein György atya is, és aztán mi Ferenc atya égi születésnapjára Szentendrére mentünk egy egész napos rendezvénysorozatra, és ettől az évtől kezdve mi dr. Kucsara Ferenc emlékére a születésnapjához legközelebbi vasárnap, ez szeptember végén van, mindig lévai dr. Kucsara Ferenc emléknapot tartunk, ahol délelőtt a vasárnapi szentmisén ünnepi szentmise van, amely kapcsolódik ugye Ferenc atyához. Délután egy litánián keretében felkeressük azt a helyet, amely Ferenc atya lévai életéhez kapcsolódik, és délután a Renicki házba vagy a körtagjaiból előadó, vagy pedig hívunk kutatókat, akik Ferenc atya életével foglalkoznak, és előadást tartunk, ahol tulajdonképpen a ismereteinket gyarapítjuk Ferenc atyáról. És még ha szabad visszatérnék ezek a gazdag egyháztörténethez, nagyon jelentős egyházi személyiségeket is adott Léva. Itt a Zárda iskola kapcsán említeném Szepesi Imrét. Ő Léván született, piarista paptanár, majd végül a piarista, budapesti piarista rendház főnöke lett. De ő a klasszikus nyelvek tanára volt, tehát latint és görögöt tanított, és ő volt az első, aki ezek nyelveknek a tanítását egy magyar nyelvű könyvben adta ki. És ez egy olyan nagy sikerű könyv volt, tehát külön latinra, külön görögre, hogy 200 000 példányba fogyott el Magyarországon. Tehát ugye ez az 1800-as évek eleje, illetve a szabadságharc utáni időszak, és ebből származó jogdíjakból ő Léva városának egy iparos és tanonciskolát szeretett volna létrehozni, és ez célból egy épületet vásárolt. Ez a mai Zárda iskolának az egy része. De a léva iparosok kicsit tanástalanok voltak, viszont a lévai hölgyek annál határozottabbak, és ők azt mondták, hogy ennek a városnak óvodára és lányiskolára van szüksége. És aztán Szepes Imrét meggyőzték, hogy óvodát és lányiskolát nyisson. Hát sajnos már nem élhette meg a iskola megnyitását, de 1880-ban főleg Simor János esztergomi hercegprímás hadhatós anyagi támogatásával megnyílt az iskola. Aztán a következő Báthy László, akit említettem, ugye a templom építés kapcsán, de ezen kívül a lévai hitéletet annyira megerősítette, főleg ezekkel az egyletek alapításával, és a ő idejében alakul a katolikus kör, a Férfi Mária kongregáció, és ezen kívül fölépítik a lévai katolikus körnek a impozáns épületét, ami aztán a 60-as évek közepén Léva történelmi központjának a szanálásának lesz az áldozata sajnos. Vagy említhetném itt Cserei József, szintén piarista paptanárt, aki nem Léván tevékenykedett, de mint papköltő verses kötetei jelentek meg. A legutolsó nagy gyűjteménye például 1902-ben itt Léván.
Hogyha arról kérdezném, hogy önnek melyik a kedvenc helye Léván, akkor melyik lenne az?
Talán a Szent László szobor közele, úgyhogy a Lévai Szent Mihály templom. De ugyanígy sok hely van, történelmi emlékhely, például a 1849-es áprilisában, 1849-ben Nagycsalói csatában megsebesült Léván ápolt, vagy itt elhunyt honvédek tömegsírja fölé emelt emlékmű. Ugye az is rendszeres megemlékezéseinknek a színhelye Léván temetőben. De ugyanúgy például nagyon értékes sírhely a lévai irgalmas nővérek sírkertje, vagy a lévai piarista atyáknak nagyon szép sírkertje. Hát még a Szent László kör tevékenységéhez annyit, hogy tulajdonképpen mi szeretnénk ápolni azokat a római katolikus hagyományokat, amelyek a városhoz kötődnek. Hát ilyen például a piarista szellemiség is. 2015-ben volt 200 éve, hogy alakult a lévai piarista gimnázium. Úgyhogy itt is egy előadással emlékeztünk meg rá. Akkor a temetőben a sírkertnél volt egy megemlékezés, és eljött Nemes György atya a Váci piarista rendházból, és ő tartott szinte a napján, november 5-én volt a megalakulás 1815-ben az iskolának egy ünnepi szentmisét, szóval ez is nagyon felemelő volt. Vagy azt is tudjuk, hogy a lévai uradalomnak a tulajdonosa, a lévai család nagy mecénása volt a pálosoknak. És akkor itt Lévához nagyon közel van Mária családi pálos kolostor, sajnos már a romokban. Tehát ez egy hatalmas kolostor volt, egy olyan temploma volt, ami bazilika jellegű volt, sajnos ezt egy nagy tűzvész elpusztította, és oda is elzarándokoltunk. Ez a Mária családi pálos kolostorhoz szervesen kapcsolódik a története kapcsán a poszbai szentkút, amelyet szintén felkerestünk. Tehát célunk, hogy a régióba ezeket a szakrális értékeket megismerjük, vagy például Szent László emlékhelyek felkeresése. Itt a régióban Zsemléren, Garam Mikolán, Szetén van Szent Lászlónak templom szentelve. De már tervezve volt régen, de a Covid miatt 2 évig is elmaradt. Bencsik Tibor lelki atyánk, ugye ő de minden tevékenykedik, és szintén hozzátartozik Hébet. Árpád, gyönyörű Árpádkori templom. Szintén Szárd, ahol csodálatos freskókat találtak, most lesz a felújítás után májusban újjászentelése a templomnak, és mi júniusban szeretnénk oda egy ilyen kirándulást, ahol majd Tibor atya fog minket kalauzolni. Fontosnak tartjuk, hogy ami itt a közelünkben van, azt megismerjük és megismertessük.
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tudnak a helyi emberekkel, az ott élőkkel is kapcsolatot teremteni, hogyan fogadják önöket, vagy az ő elbeszéléseikből is tanulni.
Hát nagyon-nagyon fontos ezek a verbális visszaemlékezések, és ezekből néha az ember azt hiszi, hogy legenda, de gyakorlatilag később rájön, hogy ez történelmi valóság.
Milyen gyűjtőmunkán is részt tudott venni?
Igen, hát például konkrétan mondanám a Léva Irgalmas Nővérek intézetei, mikor dolgoztam, ez több évig tartott, és körülbelül 90 volt növendékét kerestem fel az iskolának. És a ő személyes visszaemlékezései, tárgyi emlékeik gyűjtésével egy egész más képet kapott az ember az iskoláról, mintha csak levéltári anyagokat kutatott volna.
Van-e olyan személyes tárgy, ami önnek is sokat jelent, akár így a régmúltból öröklődik a családban, és talán ön is továbbadja majd a gyermekeinek?
Hát mindenképpen a családi fényképtár, a különféle közösségi eseményekről, mert például a birtokomban úgy van elég sok fotó, például a lévai katolikus kör tevékenységéről, hogy a dédnagyapám, idősebb Éder Kálmán, ő volt a lévai katolikus kör műkedvelő gárdájának a vezetője. Tehát ott is több ilyen szakosztály működött a katolikus körbe, és különféle műkedvelő előadásokat gyakoroltak be, szerveztek, mutattak be, és ezekről nagyon sok szép csoportkép maradt fenn.
Kívánjuk azt, hogy a modernkori csoportképek sora is gyarapodhasson a Szent László kör rendezvényeiről, és a Jóisten áldása kísérje önöket a szándékaikban és a minden útjukon.
Nagyon szépen köszönjük, és önöknek is minden jót kívánjuk, és köszönjük a áldásos munkájukat, amit a Mária Rádióban végeznek, értünk.
Köszönjük még egyszer Müller Péter mérnök úrnak, a Lévai Szent László körvezetőjének, hogy a felvidéki beszélgetésünk mai vendége volt.